Mi műsorunkban a napokban elhúnyt Rónai László, primadíjas íróra, irodalomtörténészre, az Új Ember korábbi főszerkesztőjére emlékezünk.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rónai László irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral, Rózsa Katalin beszélget.
Édesapjától, Rónai Györgytől örökölte nyilvánvalóan irodalmi érdeklődését, de ahogy elmondta, mindig is az irodalom közelében volt. A tanítás után, ahogy említette, a Vicska évek után, a Petőfi Irodalmi Múzeumban nem akármilyen emberekkel hozta össze a sors.
Hogyne. Apám barátaival például. De most gondolja meg, hogy az én keresztapám Turzó Gábor volt, aki hát író. A legjobb barátjuk Sőtér István volt, hát aki író. Társaság járt ide, írók. Itt volt egyszer Faragó Györgynek hívták azt a kiváló zongoristát, aki úgy nyert meg Franciaországban egy versenyt, hogy nem ismerte az anyagot, és az utolsó pillanatban kottából játszotta el. És aztán valahogy a háború alatt meghalt, én nem tudom hogyan. Ő hozott nekem egy rózsaszín kis zongorát, amin elvileg zongorázhattam volna, hogyha lett volna erre képességem, de nem volt. Aztán hát rengeteg itt kiváló írók fordultak meg, szóval majdnem mindegyikük is. Valahogy, amikor apám meghalt, örököltek tőle. Hát ez volt az én óriási szerencsém, hogy irodalmi környezetben nőttem föl. Könyvek. Bármit leszedettem a polcra, és olvashattam. Apám soha bele nem szólt abba, hogy mit olvasok. Így aztán, hát nem tudom, 10 éves koromban elolvastam a 3 testőrt és a folytatásait. Ma is szívesen olvasnám, ha lenne időm. Elolvastam a Svejket, én mindig ilyen marhaságokat olvastam, hogy röhögni lehetett rajta, azt nagyon szerettem. És Bicskén is avval volt sikerem, hogy mondtam, gyerekek, ha tisztességesen készültetek, és rendesen viselkedtetek, úra végén olvasok. És akkor vagy a Benedekelek 100 magyar népmesét olvastam, vagy Szolstok Tóni kalandjait, amely jobban tetszett nekik, mint a magyar népmesék. Nekem is jobban tetszett. Nekik annyira, hogy valamelyikük ellopta a könyvet, sajnos azóta is hiába üldözöm. De olvasni kellett, olvasni.
Milyen érdekes, tanárként én pontosan ugyanezt tettem, hogy irodalom órán oda készítettem egy ifjúsági regényt, ami az ő korosztályoknak megfelelő volt, hogy ha rendesen haladunk a tanórai anyaggal, és rendesen viselkednek, akkor olvasni fogok belőle az utolsó 5-10 percben. És egymást fegyelmezték a gyerekek, mert kíváncsiak voltak a történet folytatására. És ahogy mondja a tanár úr, egyszer tőlem is elvették, mondjuk így, azt a könyvet, igen, és aztán könyvtárból kellett kikölcsönöznöm, hogy tovább tudjam olvasni a gyerekeknek, de nem haragudtam ezért. Tanár úr, a Petőfi Irodalmi Múzeum után hova került?
Az egyetemre. Először, bocsánat, az Irodalomtudományi Intézetbe. Ezt annak köszönhettem, hogy Bodnár György meg Béládi fölfigyeltek az én írásomra, kritikába írtam valamit, a régi kritikába. Valamit írtam a készülő irodalomtörténet kapcsán, a magyar irodalomtörténeten 45-től 75-ig, és ezt megfigyelték, és eljöttek a szobába, majd körülnéztek ebbe a rettentes föld alatti helységbe, és azt mondták, hogy ez így nem lesz jó. És akkor Bodnárék fölvettek az intézetbe.
Ez a magyar irodalom története 1945 és 75 között, ez volt az a legendás sóska.
Ez a sóska.
Amit ugye mi ez irodalom szakos hallgatók így hívtunk.
Ez a sóska volt, ami hát nem vált dicsőségünkre, ezt nem mondhatnám, bár én ma is vállalom azt, amit írtam bele. Nagy fejezeteket is kaptam meg. Ha azt olvassa benne, hogy munkaközösség, az én voltam. Egy munkaközösségként, mert ugye senki nem akarta megírni. Itt van például, mondok egy nevet, nagyon tisztelem, Hegedűs Géza, aki avval dicsekedett, hogy naponta egy fél évet ír egy regényből. Na most hát ennek megfelelően rengeteg regénye volt, és senki nem vállalta, hogy ír róla.
Ő, aki a színművészeti főiskolán tanított.
Igen. Aztán például a nyugati magyar irodalom, ami nagyon-nagyon szép téma volt, Máraival, Csészabóval. Hát Határgyőző. Hát Határgyőző Golgelógi című műve, amiről Sinkovics azt mondta az olvasó próbán, hogy ezt a hülyeséget nem fogom eljátszani. Nekünk erről írni kellett. Senki nem akart róla írni, azt mondták, hogy majd én megírom. Elővettem a Golgelógit, szerettem akkor úgy olvasni, hogy feküdtem az ágyom, a hasamra tettem a könyvet, és olvastam. Vacsora kijött volna belőlem, hogyha én a Golgelógit oda teszem. El nem tudtam képzelni, de megírtam. Végül megírtam.
Valahol olvastam, hogy ezt mondta, hogy megtanultam, hogy élő irodalomról nem lehet irodalom történetet írni. Hogyan lehet tanítani?
Tanítani egyszerűbb. Tanítani egyszerűbb, mert az ember kiválaszt mondjuk 2-3 verset, vagy egy novellát. Azt mondom, hogy gyerekek ezt olvassák el a következő órára, elolvassák, és akkor az ember megkérdezi, hogy tetszett, nem tetszett, miért tetszett, hogy tetszett, mint tetszett. Vannak olyan dolgok, amiket fölfedezünk. Egy csomó olyan írót is föl tudunk fedezni, akiről megfeledkezünk. Ha megnézi az irodalomtörténeteket, ma már Juhász Gyula vagy Tóth Árpád, az a Margón van. Szerintem ezek remek költők voltak. És mondom, hogy gyerekek, következő órára olvassatok el 25 Juhász Gyula verset, és utána mondjátok el, hogy tetszett, nem tetszett, miért tetszett. És azt mondják, hogy hát ez egy kitűnő költő, Tóth Árpád. Hát az ember elolvassa az Isten oltókését, akkor azt mondja, hogy ennél szebbet nem lehet írni. Fölfedezünk, de a mai írók közül is van olyan, aki, tehát ugye Eszterházi rettentő divatos volt, Nádas Péter is, de vannak mások is. Érdemes olvasni. Én mindig azt mondom, hogy aki olvas, az úgy érzi, hogy ebből az életből, ami néha nagyon csüggesztő, belép egy másik térfogatba, még sokkal szebb és jobb.
A tanár úr nagyon napra kész a mai irodalomból is, ahogy hallom, Eszterházi Péter vagy Nádas Péter neve kapcsán, de Sík Sándorról, Mécs Lászlóról, akik egy időben elhallgatott költők, írók voltak, ön róluk is írt, maradandókat írt.
Sík Sándorral az volt a helyzet, hogy kötelességemnek éreztem, hogy írjak róla. Ugye én annyi jót kaptam tőle az életbe. Tulajdonképpen az, hogy a Vigiliában én 1956 vagy 57-től rendszeresen máig írok. Azt neki köszönhettem, az ő bizalmának. Tudom azt, hogy rettenetesen büszke volt arra, hogy ő költő, és csodálatos módon nem azokra vagy sejre volt büszke, amelyek a legjobbak. És én gondoltam, hogy valahogy helyre kéne tenni ezt. Kiváló tanár. Egy csodálatos lelkivezető. Emlékszem a konferencia beszédeire, amikor a lépcsőházban is lógtak, és úgy hallgatták. Költő. Hát erről írni kell.
És mennyire fontos a kapcsolata Radnóti Miklósnak Sík Sándorral.
Igen, hát erről a tankönyvben szokott lenni egy mondat.
Azért mondom, hogy ennél sokkal fontosabb
hát
szerepet töltött.
Hát ő keresztelte meg, és akkor keresztelte meg, amikor ebből már semmi haszna nem volt a Radnótinak. Ugye ezen is össze-vissza vitatkoztak az irodalomtörténészek. Sík Sándorhoz bármikor oda lehetett menni. Ugyan nem emlékezett az emberre, mert rettentő szórakozott volt, de lehetett tőle valamit kérdezni, és akkor ő felelt rá. Emlékszem, hogy egy időben én vittem a Vigília példányait cenzúrára. A szobájában kopott zöld fotelbe ült, és ott volt a Vigília. Apám Mihelics vitt Dorombi Károly, és várták a ítéletet. Visszamentem, kérdezték, hogy mi újság van, és mondom, hát egy csomó mindent kihagyott a cenzor. Akkor szegény Sándor bácsi elkezdte a futer karfáját csapkodni, hogy hát ez borzasztó, hát ez szörnyű. Hát valóban elég szörnyű, mert röhögséges dolgokat hagytak ki. Fekete István, erre emlékszem, ezt nem felejtem el, hogy ültem ott a hölgy, pedig olvasott. Nemesnének hívták. Egyszer csak elzöldült az arca, és azt mondta, hogy hát ez hallatlan, hát ez borzalom. Mondom, Jézus, már egy ellenforradal, nem tudom, mi lehet. És azt mondta, hogy olvasta maga ezt, hát mondom, én nem. Képzelj el, Fekete István novellája, mondom, Fekete István, mit írhatott olyat, amilyen borzalmas? És azt mondja, hogy képzelj el, ebbe a novellába megellik a tehén, megszületik a kisborjú, és megdöglik. Jézus, mondom, hogy akkor ebben milyen? Azt mondja, hát ez a TSZ-ek ellen van. Ja, mondom, akkor már értem, hát valóban ugye megdöglött a kisborjú, nem vigyáztak rá, kihagyta a novellát. Pozsonyi Laci írta a színházi rovatot, ha valamelyik szovjet darabról azt írta, hogy hát látott már jobbat, azt ki kell hagyni. Ez így ment, és ez ma már ez rögség.
Nevetséges.
Akkor ez vérre ment.
Még egy nevet mindenképpen szeretnék szóba hozni, Márai Sándor nevét, hiszen talán nem nagy szó, azt mondom, hogy reneszánszát éli most hát Márai Sándor.
Igen, ő a legnépszerűbb magyar író a világon most napjainkban. Nem tudom, meddig lesz így, de most igen. Ez is egy tartozás. Amikor gyerek voltam, apám egyszer elvitt a Margit utcába, ott volt valami vendéglő, és azt mondta, hogy tisztességesen viselkedj, ő soha nem mondott különben ilyet, mert egy íróval fogunk találkozni, és akkor viselkedj. Megjelent ott egy rendkívül magas, számomra rendkívül ellenszenves ember, ez volt Márai Sándor, aki látható utálattal szemlélt engem, én is őt, beszélgettek apámmal, és egyszer csak Márai azt mondta, hogy Gyurka, én elmegyek. És én azt gondoltam, hogy ó, a jó Isten velem, hogy elmegy innen, hála az égnek. Utána rájöttem, amikor a naplóját olvastam, hogy mit jelentett ez. Ez az elmenés. Hogy nem az volt ez, hogy most elmegyek a vendéglőbe, elmegyek innen. Csak úgy elszégyeltem magam, és elkezdtem olvasni. Különben is mindig az volt az érzésem, hogy valami hiányzik a magyar irodalomból, hogy Ottlik és Kosztolányi között valami nincs, valami hiányzik. És akkor rájöttem, hogy ez Márai. Végigolvastam az egészet, és akkor elkezdtem, először írtam róla. Tehát a Sóskában én írtam azt a részt, utána megjelent, én már nem is emlékszem, hogy hol, egy tanulmányom róla, amit Acél György a szerkesztői értekezleten úgy minősített, hogy aki azt írta, az önsorsrontó. Hát, mondtam, jó Isten, hát mit csináljak, ez vagyok én. És akkor elkezdtem írni róla. És összesen eddig 3 könyvem jelent meg Márairól, de most fog a negyedik, amiben bele kell dolgoznom azokat a tanulmányaimat, amiket írtam közben a naplóiról, meg újságcikkeiről, hát az egy bődületesen vastag kötet lesz, az biztos.
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogalmazza meg azt, hogy Kosztolány és Ottlik között egy hiánypótló érezte, hogy valaki, és ez Márai. Mit jelentett ez?
Ez azt jelentette, hogy ugye a magyar próza amúgy se volt soha olyan borzalmasan erős. Még olyan nagy író is, mint Babits, rettentő rossz regényeket írt, hogy őszinte legyek.
Gólya Kalifa.
Ezek nem lelkesedem én ezek ki. Ő mindig írt valamit, de mindig az aktuális, hogy szifi regények, ilyeneket is írt. Kosztolányi az tünemény. Szerintem az a magyar prózának egyik teteje Krúdival, Móriczal, és aztán jött Ottlik, aki valahogy sokkal reálisabb volt. Lehetett benne olyan felhangokat hallani, ami Kosztolányinál nincs. Kosztolányi leírta a valóságot, Ottliknál a valóság mögött van egy másik valóság. Na most engem az érdekelt, hogy kitől lehet ezt a módszert megtanulni. Márai ezt nagyon szépen mondta, hogy a hősök ne caplassanak a sárba, hanem úgy 20 centivel a valóság fölött lebegjenek. Most ő ezt írta, és ez szerintem, ami összekapcsolja.
Csodálatos dolog lehet, hogy nem csak írt tanulmányokat, esszéket, könyveket ezekről a nagyírókról, hanem személyesen is ismerte őket, megismerte az írók világát. Említette, hogy keresztapja Turzó Gábor volt, tehát tényleg körülvette az élő irodalom. Az egyetemi oktatás mikor kezdődött, mikor kezdett tanítani az egyetemen, és mit jelentett önnek átadni a tanítványoknak nem csak azt az ismeretet, amit a magyar irodalom kiemelkedő költői írói jelentenek, hanem ezt a milliót, amit ön közelről ismert?
Engem Király István hívott az egyetemre. Őről a manapság csak rosszat mondanak. Velem végtelen nagy vonalú volt, és azt mondta, hogy szeretné, ha olyan valaki is oktatna az egyetemen, akinek más a világnézete, tehát nyitott volt ebbe a kérdésbe. Az enyém merőben különbözött az övétől, ez kétségtelen, de nagyon hálás volt, én mindig szerettem tanítani. Ülök a fenekemen, és rossz kéziratokat javítok. Ez nem lelkesített annyira, mint hogy bemenni egy közösségbe, leülni és beszélgetni az irodalomról. Ezt adta meg nekem az egyetem. Mindegyik évfolyamból van már olyan, aki a pályára lépett, hál' Istennek jól teljesített, van, aki a Kosszulány kritikai kiadásban, más a Babits kritikai kiadásban, más esszéista lett, író lett, és rengeteget kaptam tőlük, és ők is kaptak valamit tőlem. Tehát ilyen kölcsönös szimbiózisban éltünk ott, és ma is így élünk. Számomra ez óriási elégtétel volt, és mindig szégyellem azt, hogy ahol apámnak kellett volna tanítania, ott én tanítok. Mert ő neki ez volt a szíve vágya, hogy tanítson egyetemen. De ő csak a piaristáknál tanított franciát. Például ő tanította Jelenics Istvánt franciára, aki azért a mai egyházban nem akárki, sőt, azt hiszem, hogy az egyik legkiválóbb ember. De ő nem taníthatott egyetemen, mert Jézus már egy megbízhatatlan ember volt. Engem király oda hívott, és meg is védett.
Abban a szerencsés helyzetben voltam egészen fiatalon, 20 évesen a Móra kiadóban dolgoztam 7 évig. Többek között ott dolgozott Lengyel Balázs, aki az Újholdnak az egyik vezető alakja volt, feleségével, Nemes Nagy Ágnessel együtt. Nemes Nagy Ágnesnek a napokban emlékeztünk 95. születésnapjára. Időben egy picit visszaugrunk. Mit jelentett önnek az Újhold, hiszen annak aztán a felélesztésére is történt később egy próbálkozás?
Én szerintem az annak a kornak a legizgalmasabb folyóirata volt. Nem véletlen az, hogy Horváth Márton és Lukács György neki rontottak, és ki akarták nyírni, ki is nyírták. De az az igazság, hogy ők a babicsi hagyományt folytatták, hát nem véletlen, hogy ugye Lengyel Balázs vezércikkében is az van, hogy a Babics után. De egy egészen kiváló társaság jött ott össze, és egy ideig még együtt is dolgoztak. Rába György, akiről hát legendákat tudnék mesélni, milyen kiváló, segítőkész ember volt, mennyit segített nekem az intézeti pályafutásom alatt. Jól lehet, egy évig nem fogadta a köszönésemet, nem tudom, miért valami történhetett. Nemes Nagy Ágnes, Pilinszki, hát ő nem egészen tartozott oda, de azért ott is volt. Azután Mándi Iván, hát Mándi Iván nekem egy legenda. Én őt még a Fradi pályán ismertem meg.
Ő nagy Fradi szurkoló volt.
Hogyne. Hát tulajdonképpen ő a 33 FC-nek drukkolt, amelyik a Zsák Károly volt a híres kapusa, és nem volt saját pályája. Mándi állandóan minden pályára üldözte a 33 FC-t, és utána fradista lett. Amikor én megismertem, akkor ő Zelk Zoltánnal fecsegett ott épp a lelátón. Nekem azt tűnt föl, hogy nem a pályán lévő dolgokat figyelte, hanem úgy nézelődött. Kérdeztem apámat, hogy most meccsre jött, miért jött ide? És azt mondja, nézi az embereket. Ezekből születtek a figurák, a Csempepembe, meg a többiek, hogy nézte és látta. Szerintem Mándi a magyar prózaírásnak az egyik legnagyobb mestere, mert ő kitalált valamit, amit más nem, hogy a próza olyan, mint a líra. És így is írt. Fantasztikus volt. Fantasztikus maga az ember is. Nekem szerencsém volt, mert néha találkozhattam vele valamelyik törzs helyén. Mindig megérkezett, az összes csinos kiszolgáló lány loholt, hogy itt van Ivánka, Ivánka, és akkor körülrajongták. Engem nem őt, igen, ez borzasztó.
Hadd kérdezze meg, hogy ön járt irodalmi kávéházakba?
Nem.
Nem.
Én itthon lakó ember voltam. Soha nem szerettem sehova járni. Legfeljebb a Fradit kísértem el ide-oda vidékre meccsre, egyébként nem.
Azért kérdezem, mert az irodalmi kávéházakban megvoltak az asztaltársaságok, akár mondhatjuk így is, hogy a szerkesztőségeknek megfelelően.
Igen, na most, hát hogyha erre gondol, akkor nekem módom volt arra, hogy elmenjek apámért, amikor ő összeült a rónai asztalnál a barátaival, tehát Vándi, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik. Ottlik állandóan szidalmazta Bulganyin, nem tudom miért éppen őt, ordítozva, és mindenki mondta, hogy már Bulganyin nincsen. Akkor is szíta, mert ő ilyen volt. Akkor aztán apám velem jött haza. És én ismertem ezeket, és emlékszem, hogy kérdezték, hogy hát, ki a kedvenc professzorom az egyetemen, mondtam, hogy Bóka. Hú, de elsötétültek, hújjjjjjj. Nekik más emlékük volt Bókáról, mi nekem. És Bókát szerintem a mai tanítványai is ugyanúgy szeretik, mint én. Valami olyat adott, ami még az igazi élő irodalom volt, mert ő is része volt annak. Én nem örököltem tőle azt a mélységes utálatát, ahogy ő Németh Lászlóval viselkedett, mert én szerintem Németh László egy nagyon fontos író volt. De Bókától tanultunk. Megjött, olyan fuldokló hangja volt, mert elszívott vagy 40 cigarettát naponta, abba is halt bele szerintem. A vaktatáskáját kitette az asztal, és kihúzta a könyveket, amit azon a héten jelentek meg. És az ember úgy gondolta, hogy hát ha ő ezeket olvassa, akkor illik olvasni nekünk is. És amire futotta, azt megvettük. Akkor még az egyetemen az ösztöndíjból lehetett könyvet venni. Lehetett hangversenyre menni, operába. Manapság, ha én azt mondom, gyerekek, hát most tesz éppen a Figaro házasságának a bemutatóját, akkor rögnek rajtam, hogy hát miből. Az egyetlen az, amire rá tudom venni, hogy nagybőt idején a templomokba passiókat énekelnek, hogy hallgassák meg. Bach valamelyik passióját, vagy valamelyik Stabat Matert, ezt érdemes meghallgatni. Utána elmondják, hogy valóban ez érdemes. Nincs pénz.
A Mandula utcában vagyunk. Ebben az utcában lakott Juhász Ferenc, illetve a felesége,
Kilián
Katalin orvosnő itt lakik. Az ön felesége is orvos.
Igen.
Önök ismerték egymást, összejártak?
Igen, igen, összejártunk. Ennek nagyon érdekes története volt, és pedig az, hogy én elég sokat írtam esszéket az újírásba, amit ő szerkesztett. Igaz, hogy nem ő kért rá, hanem Kalász Márton, akivel én nagyon jóba voltam, és valahogy Juhász Ferivel is összejöttünk. Én már nem emlékszem, hogy milyen társaságban találkoztunk. Először akkor kezdték őt nagyon undorító módon kikezdeni a rendszerváltozás körül. Akkor azt mondtam, hogy ez egy aljas dolog, mert akik ugye körülötte rezsegtek akkor, amikor újírás volt, azok ne nyírják ki, hát ez tisztességtelen.
Az újírás főszerkesztőként nagyon-nagyon sok tehetséges fiatalt indított útjára, például Eszterházy Péternek az első írása is ott jelentek meg. Akkor itt arról van szó, hogy aztán a rendszerváltás után egész egyszerűen azért, mert ő abban az időben az újírás főszerkesztője volt, elfordultak tőle?
Voltak, akik elfordultak, és voltak, akik ugye szemére hányták azt, hogy Acél György becsülte őt. Igen. Hát Acélnak remek ízlése volt. Én tudnék mondani, nem mondok, a mai kulturális életben embereket, akiknek fogalmuk nincs erről. Acél tudta. Tudta, és az volt a cinizmus benne, hogy tudta ugyan, de nem mindenkit nyomott úgy. De Juhász Ferit nagyon kedvelte, és igaza is volt.
Igen, én ezt hallottam, hogy ezt se felejtsük el, hogy Acél György értett
hogyne
az irodalomhoz.
Hogyne, hát nagyon is értett hozzá. Most az más kérdés, hogy pártutasítás volt, hogy támogatni, tűrni, és
írtani.
Így tovább. De hát mit tehetett ő? Nem mondhatta a Kádárnak, hogy ezt ne tiltsuk. Nem, hát a maga módján ő igenis pártolta az irodalmat, a színházat és a filmet.
Ez azért, ezt nem szabad letagadni.
Rónai László irodalomtörténésszel, egyetemi tanárral Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés harmadik részét holnap 16 órakor hallhatják.
Mária Rádió, a lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.